Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, s azután útnak indult. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett. Aki pedig csak 1-et kapott, elment. Ásott egy gödröt, elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt is, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Jött ő is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt. Uram, 2 talentumot adtál nekem. Nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Végül jött ő is, aki csak 1 talentumot kapott. Így szólt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Ott is aradsz, ahová nem vetettél, onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, s elástam a földbe a talentumod. Nézd, ami a tiéd, visszaadom neked. Válaszol az úr ezt mondta neki. Te gonosz és lusta szolga. Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem. Ezüstjeimet a pénzváltónak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, s adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék. S akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezek az evangélium igéi. Olyan jó ízű lenne ez a vasárnap esti elmélkedés, ha abba az irányba mennénk, ahol van az az 5 talentumos, meg a 2, meg az 1, és akkor velük együtt végigjárnánk azt az utat, hogy aj, megkaptuk a talentumot, ezt meg ezt lehet vele csinálni, és végül bemegyünk urunk örömébe. De én most nem ezen az úton szeretnék menni. Elfogott az együttérzés azzal a valakivel, aki azt a talentumot elásta. És ezért vele szeretnék egy kicsit most járni, főképp azért, még sose jutott ez eszembe, hogy elmondja, hogy hát azért jártam így, mert félek. Hát ez eszembe jutott, mert ezt fölfogtam, benne van a Szentírásban. De hát az az indoklása, hogy hát félek, mert te olyan valaki vagy, hogy szigorú vagy, ott is aradsz, ott is szüretelsz. Hát, és tulajdonképpen, mikor elmondja, hogy azért csináltam, mert félek attól, mert te ilyen vagy, és utána látjátok, mi történik. Hát tényleg úgy megharagszik, azt vegyétek el tőle, adjátok oda, azt akkor annyi. Hát tulajdonképpen meg jogosan is félt, azt lehet mondani ebben a történetben. És mondta, hogy ez tényleg, hát nem, de igazam volt, hogy ilyen. Hogy még azt a kicsit is elveszi, azt nincs második esély. De most itt nyilván nem arról akarok beszélni, mint hogyha Isten ilyen lenne. A tanítványoknak hangzik a történet, és arról szeretnék szólni, hogy ha én az a valaki vagyok, aki azért szoktam félni. Ne, bizonytalantók lenni, mert nem tudom, hogy föl se fedezem, hogy mi az a talentum, és mit lehetne vele csinálni, vagy egyáltalán képes vagyok-e én azzal bármit csinálni, hogy akkor milyen lehetőségeim vannak. Erről szeretnék szólni, és mondhatnám azt, hogy a optimális eset az, hogy a gazda bízik a szolgáiban, rájuk bízza az ezüstöket, a szolgák bíznak az urukban, de van önbizalmuk is, ezért aztán kamatoztatják az ezüstöt, és minden jó, ha a vége jó. Hát, erről ennyit. De nézzük meg, ha menet közben nehézségeink támadnak. Az első, hogy nem egyszer szinte nulladik pont az, hogy a saját cselekvő képességemet fönntartsam. Hogy a félelem ne bénítson le annyira, vagy valami körülmény és helyzet, az aggodalom, a bizonytalanság és valami megpróbáltatás, hogy arra juss csak, hogy nincs is mit tenni. Hát mit is lehetne itt csinálni? Hát nem is, mire lehetnék én itt képes? Hogy ez nem az a helyzet, ahol én bármit is csinálhatnék. Ezt a történetet már egy pár éve elmondtam, de muszáj még egyszer. Egy kedves tudós hölgy ismerősöm, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Már 20 évesen egy igazi tudós volt. Ez alatt azt értem, hogy ő minden tudományos alapon igyekezett megoldani a saját szülését is. Ez pedig úgy alakult, hogy ő tudós asszonyként pontosan tudta, hogy a szülésnek is vannak szakértői, de arra a következtetésre jutott, hogy ez nem ő, hanem a szülészorvos. Ezért megállapodott a szülészorvossal, hogy miközben ő szül, újból és újból megkérdezi az orvost, hogy most mit kell csinálni, mert nyilván az orvos a szakértő, és ezt ő tudja. És amikor már 6. kérdezte meg, hogy és most mit csináljak, akkor az orvos azt mondta neki, most már szülje meg. Szóval a saját cselekvő képességünk tudatát nagyon érdemes fönntartani. Hogy az ember cselekvő képes, legfeljebb valamit most nem csinálok. Vagy azt mondom, most nem érdemes csinálni, de a cselekvő képességünk megvan. A második, hogy nem egyszer azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy cselekvő képes legyek, ne elássam, csináljak vele valamit, annak számtalan föltétele van. És itt megint egy történet, és ebből szeretném ezt majd kibontani, hogy elment a férfi meg a nő a segítőhöz, és azt mondták, hogy ők már cselekvés képtelenek lettek a saját kapcsolatukat illetően, elakadtak, szakadékszéle, lehet, hogy már vége a kapcsolatnak. És azt kérte a segítőtőlük, hogy hát akkor adok önöknek egy kis papírt, és írjanak föl rá 10 dolgot, amit szívesen megkapnának a társuktól. De most ne a vágyaikat írják föl, meg az álmaikat, 10 olyan dolog szerepeljen a papíron, amiről azt gondolják, hogy a társuk nehézség nélkül meg tudja csinálni. Tehát egyszerűen csak el kell dönteni, hogy csinálja, és akkor azt már tudja is csinálni. Megvolt a 2 lap, azt mondja a segítő, cseréljék ki a lapokat, 1 hét múlva találkozunk, addig házi feladat. Mind a ketten a lapról minden nap tegyenek meg 2 dolgot a házastársuknak. Erre fölállt a férfi, azt mondja, ne is haragudjon, hát lehet, hogy maga a segítő, én ebben nem hiszek. Mire a segítő kedvesen ránézett, és azt mondja, uram, van egy nagyon jó hírem, nem kell benne hinni. Ezt csinálni kell. Egyáltalán nem kell benne hinni. Csinálni kell. És maga minden nap 2 megcsinál a feleségének, anélkül, hogy hinne benne, az jó lesz a feleségének. Majd kérdezze őt meg. Maga meg nyugodtan ne higgyen benne. És ezt a helyzetet szeretném picit úgy kibontani, hogy nem is kell hinni a gazdában. Hát nem kell hinni, csinálni kell. Hát nem kell, hogy a gazda milyen aranyos, meg kedves. Hát nem, olyan, amilyen, nem tudjuk milyen, attól még lehet csinálni. Hát még magamba se kell bízni. Milyen sokszor ezből, amíg nem bízok magamban, nem lehet csinálni. Hát nem tudom, volt az életetekben olyan, mondjuk emlékszem, amikor megtanultam úszni, hát én nem mondhatnám, hogy én bíztam magamban. Ez a gondolat, vagy ez az érzés egyáltalán nem jelent meg bennem, hanem beugrottam a vízbe, és addig kapálóztam még, de valahogy fönn maradtam. De nem, erre a fázisra, hogy úgy eljutok, hogy igen, én bízok magamban, meg fogom tudni oldani. Erre egyáltalán nem emlékszem, a kapálózásra emlékszem, de arra nagyon világosan. Szóval olyan sok mindenre gondolunk, hogy az a helyes cselekvés föltétel, mi lehet, hogy főképpen egy pont után egyáltalán nem föltétel a helyes cselekvésnek. Nem kell oda bízni, nem magamba bízni, meg nem kell látni az értelmét, nem kell tudni, hogy az majd... De, szóval, hogy ott van az a pont, amikor egyszerűen a cselekvésnek semmi föltétele nincs már, csak csinálni kell. Nem kell kipróbálni se, emlékeztek Csillagok háborúja. Nem kell megpróbálni, csak ezt csinálni kell. Jónak se kell lenni, előbb jó leszek, majd utána csinálom, jónak se kell lenni, hanem csinálni kell. És olyan megrendítő az a történet, háború alatt egy asszonynak megölik az összes gyerekét. Sok gyereke van. És ez az asszony egy év múlva hadi árváknak létrehoz egy gyerekotthont. 20 éven keresztül vezeti az intézményt, ameddig az összes gyerek, akit ő szedett föl az utcáról fölnétként, el nem hagyja, és akkor lemond az intézet vezetéséről. És a riporter kérdezi az asszonyt, hogy volt magának lelki ereje ahhoz, hogy miután az összes gyerekét megölték, ön még idegen gyerekeknek segített 20 évig nem akárhogy. Hogy volt önnek ehhez lelki ereje? Az asszony a következőt válaszolta. Nézze, hogy volt nekem ehhez lelki erőm? Lehet, hogy nekem ehhez nem is volt lelki erőm. Én ezt csak csináltam. Lehet, hogy nincs is hozzá lelki erőnk. Csak csináljuk. És ha megkérdezik, lesz ma lelki erőd ahhoz, hogy ezt végigcsináld? Hát nem tudom, hogy lesz. Fogalmam sincs. De azért elkezdem csinálni. A következő, hogy ennek az embernek valahogy a zavarodottságában talán az is benne van, hogy azt gondolja, hogy célba fog érni úgy, hogyha valamit elkerül. Hogy elásom, elkerülök nehéz helyzeteket, elkerülöm, hogy esetleg elveszítsem, majd elkerülöm ezt, és akkor, ha elkerültem, akkor végül lesz valami jó, hát vége ennek a helyzetnek, mert megőriztem valamit, és elkerültem egy csomó rosszat. Olyan sokat jelentett nekem az, amikor olvastam Martin Seligman, az amerikai pszichológus, a pozitív pszichológia, egy atya mestere, azt mondja, hogy az élete közepén számadást készített a saját pályájával. És azt kérdezte magától, hogy körülbelül 20 éven keresztül segítek már depressziós személyeknek, súlyosan betegeknek is, súlyos depressziósoknak is. És az a kérdésem magam felé, hogy ezek az emberek, mert az volt a célom, hogy boldogabbak legyenek, hogy boldogabbak lettek-e? Saját válasza a saját kérdésére. Nem lettek boldogabbak. Meg kell hagynom, kevésbé szenvednek, de nem lettek boldogabbak. És ez a válasz, amit a saját kérdésére föltett, hogy nem boldogabbak lettek, kevésbé szenvednek. Ez világosította őt föl arról, hogy egészen másképp kell segítenie az embertársainak. Hogy nem lesz elég megpróbálni a szenvedést csökkenteni, mert a szenvedést nem tudjuk teljesen nullára vinni, hanem nézzük meg, milyen az, amikor valaki úgy él, hogy szerintem ennek van értelme. Vagy úgy élek, hogy szerintem úgy élek, ahogy érdemes. És amikor valakit segítünk oda, hogy ő azt mondhassa, szerintem így érdemes élni, vagy szerintem ennek van értelme, ez a személy saját maga is rengeteg szenvedést el fog tudni viselni. Egyszerűen azért, mert azt mondja, de hiszen ennek van értelme. Hát akkor is értelme van, ha fáj. Hiszen nem csak értelme van, szerintem nekem így érdemes élnem. Hát persze, ne fájjon annyira, de... Sőt, a harmadik, hogy olyan megrendítő a ma embere, állandóan célokat tűz ki maga elé, ugye? Céljaink vannak, céljainkat el akarjuk érni. Nem tudom persze, hogy volt, aki kapott egyet, meg kettőt, meg ötöt azokból a talentumokból, hogy az volt-e bennük most az a célom, hogy az ötből 10 legyen, kettőből 4 legyen, egyből 2 legyen. De nem tudom, nem élményetek-e nektek is az ember kitűz maga elé célokat, és akkor a célokat jó esetben elérem, és a következő gondolatom az, hogy na és akkor most mi van? Most tulajdonképpen ezt akartam. Jó, most van egy sikerélményem, de most akkor az történt, amire igazán vágytam. Most akkor tényleg boldog lettem. És erre mondják a szakértők, hogy az embernek igazából nem célokat érdemes maga elé tűzni, majd aztán elérni, azt gondolva, hogy attól jó lesz. Hanem sokkal inkább megkérdezni azt a kérdést, hogy mit kéne ahhoz tennem, hogy megélhessem, hogy így értelmes az életem. Hogy így értelmes az életem. Hogy így érdemes élnem. És amikor valaki nem csak célokat tűz ki, hogy azt elérjem, és utána valami jó legyen, hanem arra törekszem, hogy tudnék én a saját életemmel, mint valami kincsel, valami olyasmit tenni, hogy mi annak a lényege, hogyan érdemes élnem, és hogy találom meg magam számára is azt, hogy ennek így van értelme. Ha ez megvan, rengeteg minden az ember számára elhordozható, elviselhető. A következő, hogy hát ez a fiatal ember arról beszél, hogy hát azért is ástam el, mert te ilyen vagy. Hát azért ástam el, mert félek, de miért félek? Mert te szigorú vagy, s akár ilyen durva is lehetsz, meg hát nem tudom, mert szinte olyan következetlennek, meg igazságtalannak is tartalak, hiszen hát szüretelsz, ahol nem ültettél, meg aradsz, ahol nem vetettél. Hát te azért ástam el, mert te olyan vagy. A második, amit gondolhat, hogy hát aztán meg azért ástam el, mert féltem amiatt, hogy te olyan vagy. Hát ezért nem történt azzal az ezüsttel semmi, mert te olyan vagy, és mert én féltem. És mi az ember nagy lehetősége, hogy fölismerem azt, valójában nekem nem is a gazdával van dolgom. Valójában nem is a talentummal van dolgom, hanem azzal van dolgom, hogy mit kezdek a saját félelmemmel. Nekem a félelmemmel van dolgom. Hogy valamit érdemes volna csinálnom, ahhoz és azért, hogy ez a félelem engem ne bénítson meg. Hogy ennek az embernek a saját félelmével lett volna alapvetően dolga. Te egy embernek, aki fél, hiába mondjuk, hogy ne féljél, csináld, bíz magadban, bízok benned, szeretlek, ügyes vagy. Hát amíg ő a saját félelmével nem kezd valamit, de még pontosabban így mondanám, amíg nem jövök rá, hogy mit érdemes tennem a félelmemmel. Vagyis az embernek nem a gazda felé kellene majd elszámolnia, hanem először van egy alapvető dolgom, hogy érdemes választ adnom a saját félelmemre. És itt egy élményemet megint hadd meséljem el nektek, hogy gondolhatjuk a gazdával van dolgunk, gondolhatjuk a talentummal van dolgunk, a félelem a témám. Mikor fiatalabb voltam, nagyon szerettem Európába kerékpározni, de úgy, hogy úgy sokakat mentem, szóval minden nap legalább 200 kilométer, és akkor azt toltam és gyűrtem. És emlékszem, elbicikliztem Svájcba, és már Svájcból jöttem visszafelé, és a hegyek, völgyek, és egészen fáradtan érkeztem le egy hosszú lejtő után egy gyönyörű tóhoz. Már ment le a nap, és hát bennem volt ugye a száguldásnak az élménye, az adrenalin, és ez egyszer csodálatos volt. És úgy hirtelen rájött, hogy fárasztó nap után nincs is annál szebb, beugrok én a vízbe egy kicsit, ha. És hogy bementem a vízbe, láttam magam előtt volt egy kis sziget. Szigeten néhány fa, hát ezt, aj, de jó. Nekiálltam úszni, és hogy úsztam, úgy hirtelen a fáradtság meglepett. Az egész napnak a fáradtság, és hirtelen elnehezült a karom, a testem, a lábam. Úgy azt is megértettem, rosszul mértem föl, hogy milyen messze van az a sziget. Körülbelül mondjuk egy kilométer, és ebből a kilométerből megtettem 700 métert, már csak 300 méterre vagyok a szigettől, és egyszer csak elkezdtem bepánikolni, hogy én azt a 300 métert már nem tudom leúszni. Annyira hirtelen, egycsapásszerűen fáradtam el. És ahogy ott kezdtem elsüllyedni, hirtelen eszembe jutott az, hogy a rádióban néhány nappal ezelőtt azt hallottam, hogy minden évben 10-20-30-an belefulladnak a magyarországi vizekbe, és a fulladásoknak nagyon gyakori, de döntő momentuma, hogy aki elkezd fuldokolni, azért fuldoklik, mert pánikba esik. Hogy nagyon sokan túlélhetnék, de van egy pont, ahol ha pánikba esek, már nem tudok hatékonyan cselekedni. És emlékszem, hogy eszembe jutott ez a mondat, hogy ne es pánikba. Hátamra feküdtem, olyan, na, épp csak annyi, hát alig volt erőm, csak annyi, hogy ne süllyedjek el, és arra jutottam, hogy egyetlen dolgom van, hogy ne essek pánikba. És hogy telte egy perc, két perc, három perc, nyugi Feri, ne es pánikba. Ma nem esel pánikba, el fogod tudni dönteni, hogy mit kell csinálni. És eltelt két-három perc, és hirtelen azt mondja, jó, most akkor már nem vagyok pánik, most el tudom dönteni, hogy mit fogok csinálni. Első lehetőség, kiúszok a szigetre, az csak 300 méter, meg fogom tudni csinálni, hiszen már nem vagyok pánikba. Igen ám, de kiúszok oda, akkor egy kilométerre vagyok a parttól. És most már megy le a nap, egyre hidegebb lesz, Svájcban vagyunk, maga a víz is hideg. Tehát, hogy fogom kipihenni magamot, étlen, ott. És hogy ott ezt csináltam, egyszer csak rájöttem, hogy nem a 300 métert kell megcsinálnom, hanem a 700-at. Vissza. És emlékszem, hogy úsztam, hát ez elmondhatatlan, szerintem ember ilyen lassan nem tud úszni. Tehát nem is értem, hogy értem oda a parthoz. És hogy végül kiértem. Én olyan hálás voltam annak a riporternek, aki megkérdezte a balatoni vízimentőt, hogy mit kell csinálni, hogy az ember elkezd süllyedni a vízbe. Hogy nem megmenekülni kell, hanem ne ess pánikba. Mert ha ezt megoldod, a többi menni fog. Tehát akkor nem a gazdával van dolgom, még csak nem is a talentummal, hanem saját magammal és a félelmeimmel. És ha azzal ügyesen kezdek valamit, csinálok valamit a félelmemmel, vagy válaszolok valamit a félelmemre, a többit már csak csinálni kell. Következő, hogy nem tudom, föltűnt-e nektek, mert nagyon erősen mondja a Szentíró, hogy ez a gazda odaadja a talentumot, de valójában nem odaadja a talentumot, hanem a szolgákra rábízza. Ezek a talentumok nem lesznek a szolgáké. Nem lesznek. Fogta a vagyonát, és az ezüstöket a szolgákra rábízta. Onnan is tudjuk, hogy nem lett az övék, mert amikor megjön, visszakéri őket. Hát nem lett az övék. Ez a gazdának a kincse. És ezt a kincset rábízza a szolgákra, és a szolgák aztán visszaadják a gazda kincsét.
Hát ezt hogy értelmezzük? Mert majdnem mindig azt szoktuk gondolni, hogy hát a Isten, ugye most ugrok egy lépést, tehát ránk bízta, és ezek a mi talentumaink, és akkor talentumaimmal majd csinálok valamit, vagy így csinálok. De ez nem az én talentumom. Ez a szolgá, a szolga csak hát rábízatott ez a talentum. És itt egy történettel szeretnék válaszolni. Egyszer csak kaptam egy telefont, ez volt 17 éve, hogy egy idős nénit a nyugdíjas házból bevittek a kórházba, mert a picike kis lakásába elesett, és combnyaktörést szenvedett. És bevitték késő este a traumatológiára, és hogy hát semmije nincs, és senkije nincs, és hát, hogy talán én be tudnék neki vinni ezt azt. Tehát akkor bementem a nyugdíjas házba, ott kedvesen valaki, a nővér összepakolta a cuccokat, és bementem a traumatológiára. 90 éves néni. És mondja, hogy annyira muszáj volt gyorsan műteni, hogy beértem 11-re, és mondta, hogy éjfélkor viszik ki műteni. Hogy itt maradtak az orvosok, azonnal meg kell csinálni. És megvan ez a pillanat, a 90 éves néni egyszer csak azt mondja, Ferikém, nézd csak, itt vannak a nyakláncaim, a 2-3 gyűrűm, itt van az órám, itt van a pénzem, itt van a tárcám, hát nekem senkim nincs. Rád bízhatom, mert engem innen el fognak vinni a műtőbe, és hát ezek itt lesznek, hát ez akkor, hát itt ez, rád bízhatom. És olyan egészen abszurdnak tűnt ez a helyzet, nem tudom, 11:30-kor a traumatológián a 90 éves néni odaadja az aranyat. Eszembe jutottak különböző történetek, hogy hány és hány olyan megrendítő történet van második világháborúból, 50-es évekből, hogy valakit visznek el. Vagy valakinek azt mondják, 2 bőrönnyi cuccaszt, akkor... És átmegy a szomszédhoz, mert több idő nincs is, és azt mondja a szomszédnak, nézd, a családi ékszer, vigyázz rá, légy szíves, remélem túléljük, és visszajövünk. És hogy ezek a történetek milyen drámaian két irányba tudtak haladni. Hogy amikor valaki visszajön, csont és bőr, 2 év, 4 év, 8 év, és csönget a szomszédnál, és megkérdezi, hogy megvan. És a szomszéd azt mondja, mi? Mi lenne? Mi lenne meg? Nem értem, mit mondasz. Ez. És hogy ott éjfélkor vittem a cuccot, akkor... A másik irány jutott eszembe, nem mintha ez egy nagy kísértés lett volna, hanem csak az ember egy másodperc tört része alatt olyan helyzetbe kerül, hogy valaki azt mondja, rád bízhatom. Nem tudom másra bízni, ezt csak rád tudom most bízni. És akkor tulajdonképpen hova jutunk? Hogy nekem nem is a gazdával kell elszámolnom, most az 5-ből, a 2-ből, vagy az 1-ből mi lett, hanem ahogy vittem ott az aranyakat, arany volt, nem ezüst. Annyira világos lett, hogy egy ilyen helyzetben az ember nem a 90 éves nénivel kell, hogy elszámoljon, hanem magával. Hát bármikor lehet az, valamit rám bíznak, azt mondom, nem emlékszem rá, bizonyítsd be. De hát attól még magammal el kell számolnom. És így jutottam el az utolsó gondolatig, hogy hát akkor ez azt jelenti, hogy amikor valaki ránk bíz valamit, és nyilván Isten ránk bíz, nem akarom folytatni a mondatot, ránk bízza, nem is lesz az enyém. Pont azért, mert nem lesz az enyém. Pont azért nem csinálhatok vele akármit. Mert az az összes talentum sosem az enyém. Az most is a gazdáé. Nem az enyém. Megyek el éjfélkor a 90 éves néni aranyával, és nem lett az enyém. De nálam van. És azt rám bízta, és magammal kell elszámolnom, hogy azzal mit fogok kezdeni. Nem lett az enyém, és éppen mert nem lett az enyém, nem csinálhatok vele akármit. Hogy ennek a fiatalembernek a talán oktalanság, hogy azt gondolta, azt odaadták neki, és az enyém, és azt csak vele, amit akarok. Nem lett az övé. Záró mondat. A záró mondat így szól, hogy számomra nagyon fölszabadító az, hogy ahogy a történet ezt hozza, de nem kell nagyon okosnak lenni. De nem kell nagyon ügyesnek lenni. De rengeteg mindenre nincs szükség. Egyszerűen csak bőven elég annak a tudata, hogy én képes vagyok arra, hogy mindazt, ami nem az enyém, de rám bízták, hogy azzal a jóval és értékkel én tudok valami jót tenni.